Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az Ószövetségbeli Szentigét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, ige hirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Zofóniás próféta könyvének első fejezetében a 14. verstől a 18. versig a következőképpen. Közel van az Úr nagy napja. Közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján. Kiáltozik akkor még a hős is. Harag napja lesz az a nap. Nyomorúság és ínség napja. Pusztítás és pusztulás napja. Sötétség és ború napja. Felhő és homály napja. Kürtszó és riadó napja, az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem menti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap ítélet vasárnapja. Az évnek ebben a szakaszában vasárnapokon arra kell gondolnunk, hogy egyszer majd eljön az ítélet napja. Amikor meg kell állnunk az Isten ítélőszéke előtt, amikor véget fog érni a történelem. A világ vége nagyon sokakat foglalkoztat. A héten éppen egy olyan hírt olvastam, hogy három jel is föltűnt a világ végének, és aztán sorolták, hogy miket találtak. Nyilván nekünk nem ilyen jelekre kell figyelni, hogy például Izraelben vörös tehén született, az egy különleges áldozati állat. Azt mondják egyesek, hogy ez a világ végének a jele, és még lehetne sorolni érdekes jelenségeket, például, hogy a holtengernél édesvizet találtak, ami az is különleges, mert ugye a holtenger az tényleg holtenger, és az is igaz, hogy a Bibliában van rá utalás, hogy majd Isten elhozza azt az időt, amikor édessé válik az egész holtenger, de hát ugye ez csak részben történik, vagy legalábbis úgy vélik, hogy ez megtörtént. Nekünk nem ilyen jelekre kell figyelnünk. Nem azt kell lesnünk, hogy akkor most mi történik, mert ugye Jézus beszél arról, hogy majd lesznek háborúk, lesz földrengés és sok minden más jel, de az Úr azt akarja, hogy mi mindenkor készek legyünk. Tehát ne az idők jeleit figyelgessük és számolgassunk, ugye vannak ilyenek is, ilyen felekezetek is, akik megpróbálják kiszámítani, hogy mikor jön majd az Úr Jézus Krisztus vissza, hanem nekünk mindenkor késznek kell lennünk. Ugye közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Ez az igen hamar eljön azt jelenti, hogy nekünk mindig késznek kell lennünk. Nem tudhatjuk, hogy nekünk mikor kell megállnunk az Isten ítélőszék előtt. Lehet, hogy még azelőtt kell megállnunk, mielőtt eljön egyáltalán a világnak a vége. Mert lehet, hogy holnap nem ébredünk föl. Lehet, hogy történik egy tragédia, akár a mi hibánkból, vagy másnak a hibájából, és aztán nem tudjuk folytatni földi életünket. Tehát bármikor késznek kell lennünk arra, hogy megálljunk Isten színe előtt, és akkor ne magunkba reménykedjünk. Mert nagyon sokan így gondolkoznak, hogy azt számolgatják, hogy vajon mennyi rosszat tettek, mennyi jót tettek, és mint egy mérlegképpen nézik az életüket. Hogy hát igen, tettem sok rosszat, de hát akkor megpróbálom valahogy helyrehozni, jótékonykodok, segítem az elesetteket, és sok mindent teszek. Hát így nem lehet megállni majd az Isten színe előtt. Nyilván kell jót tennünk, nem mondhatjuk azt. Ugye ma van Márton napja többek között, ugye Turi Márton, Magyarországon származó püspök, aki bizony szívén viselte az elesetteknek a sorsát, ugye mai Franciaország területén szolgált, odahajolt a koldushoz is, még katonaként, és hát megosztotta vele a kabátját. Igen, oda kell hajolni a másik mellé, de ez nem ment meg minket. Isten színe előtt nem mondhatjuk, hogy hát én ennyit adományoztam, ennyi minden jót tettem. Persze oda kell adni a pohár vizet is az elesettnek, a szomjazónak, de Isten színe előtt nem tudunk megállni magunk. És ez a mai vasárnap, az ítélet vasárnapja azt a célt szolgálja, hogy megmeneküljünk. Hangzott a heti ige, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Amikor a Biblia arról beszél, hogy jön majd az ítélet, akkor arra akar minket sarkalni, hogy odaforduljunk hozzá, hogy elfogadjuk az ő kegyelmét. Tehát az ítélet napja nem azért van, hogy megrémüljünk, hogy lebénuljunk, mert sokszor a bajban az ember lebénul, és nem tud semmit sem tenni. Hanem Isten azt akarja, hogy hozzátérjünk. Amikor Zofóniás próféta leírta ezeket a szavakat, az Isten üzenetét elmondta a népnek, akkor nagyon nagy bajban volt Júda, ugye ketté szakadt annak idején Izrael országa, volt a déli Júda és az északi Izrael, és hát nagy bajok voltak Júdában is, pedig még az volt a jobb állapotban, elfordultak az Istentől. Nagyon rossz uralkodók irányították akkor az országot, bálványimádókká lettek, az úr helyett a hamis Istent imádták. És akkor Isten elhívott többeket, elhívta a Jeremiást, Zofóniást is, és hirdették az Úrnak az igéjét, hirdették az ítéletet, hirdették azt, hogy Isten megítéli Júdát, Izraelt, meg fogja ítélni a környező népeket, és csodák csodájára a nép megtért. És volt egy újabb felvirágzás, Jósiás idején, Krisztus előtt 621-ben az Isten népe megtért, és egy generációra legalább hát megmenekült. Aztán majd jött pár évtized, és aztán jön a fogság, jön az ítélet. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak majd egy utolsó ítélet lesz, hanem a történelem során újra és újra jönnek ítéletes időszakok. Amikor Isten megítéli a népét, a népeket, és a mai nap erre is kell gondolnunk, ugye ma van az első világháború befejezésének a 100. évfordulója, centenáriuma. Ugye 1918. november 11-én fejeződött be az első világháború. Hát micsoda ítélet volt ez a háború egész Európán, de az egész világon. A mi magyar népünk is ugye mennyit szenvedett, magában a háborúban is, és ugye másoknak ez nagy fellélegzés volt, és most is ünnepelnek sokfele, és annak idején is ünnepeltek a nyugati országokban. Számunkra pedig ekkor jött le az egyik legnagyobb katasztrófa, ugye, elrabolták országunknak a kétharmadát, magyaroknak a egyharmadát elcsatolták, tehát nagyon nagy csapás jött. Isten ítéletét kaptuk. És föl lehet tenni a kérdés, hogy vajon miért történt az első világháború. Ugye nyilván erre vannak történeti magyarázatok, most én ebben nem akarok belemenni, hanem Isten szemszögéből, vajon miért történt ez a szörnyű tragédia. És azt kell mondani, hogy az embernek a hitetlensége miatt. Ez a 19. században úgy gondolták az emberek, és még a templomban járók is, meg a teológiát művelők is, hogy valami nagyon-nagyon nagy fejlődés előtt állnak. Ugye különféle nagy felfedezések történtek, tudományos felfedezések. Az emberiség egyre inkább fejlődött, villanyvilágítás, mindenféle közlekedés. Magyarországon is ugye villamosok mentek, már akkor is volt metró, és sok minden gazdaság is fejlődött, és azt gondolták az emberek, hogy el fog jönni majd modernizáció hatására a földi Kánaán. És akkor ráadásul még az egyház népe nem hitt az Isten igéjébe, mert azt tanították nekik annak idején, hogy az Isten szava az csak emberi kitaláció. Lehet, hogy éppen Isten felhasználja, de hát mégiscsak emberi kitaláció. És ebben a légkörben a hit elhagyta az embereket. Az Isten is elhagyta. És akkor Isten magára hagyta az emberiséget, hogy na akkor tegyétek, amit jónak láttok. És jött az ítélet. És bizony ott a háborúban nagyon sokan visszafordultak az Istenhez. Lehet, hogy nem jöttek haza, mint ahogy itt ugye a templomban is látjuk, az emléktáblákon, hogy mennyien nem jöttek. És ugye ezeken kívül még nagyon sokan nem jöttek vissza, csak őket nem írták föl, mert azt gondolták, azt abban reménykedtek a hozzátartozók, hogy majd csak hazajönnek. Talán nem haltak meg. Tehát nagyon nagy ítélet volt. Ugye evangélikusok is hát ott voltak a háborúban, megszenvedték. Az egyik evangélikus költő, Gyóni Géza, aki ugye eredetileg Áhim Géza volt, egy evangélikus lelkésznek a fia, aki maga is járt teológiára, de aztán újságíró költő lett. A háborúban részt vett, először hát bátran ment, bizakodott a győzelembe, de aztán hát elszenvedte a nehézségeket, 1915-ben hadifogságba került, és aztán 1917-ben Szibériában a hadifogságban meghalt. Tehát Gyóni Géza evangélikus költő így ír a háborúról, így ír arról, hogy mit érzett a katona, hogy gondolkozott a világról, és kiket okolt a háborúért. Mert ez hozzá kell tenni, hogy nem mindenki volt elszenvedője a háborúnak, mert voltak, akik bizony jól jártak, bizonyos vezetők, bizonyos tábornokok, bizonyos politikai vezetők, meg bizonyos pénzügyi körök, gyárosok, ők jól jártak. És ezekre utal a versében, a Csak egy éjszakára című versében Gyóni Géza. Tehát olvasom. Kicsit hosszú lesz, de érdemes odafigyelni. Tehát Gyóni Géza csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket, csak egy éjszakára, akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk, mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magja kél a ködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerenda töréskor szálka keres őket, csak egy éjszakára. Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén visztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, az uzsoragarast fogukhoz verőket, csak egy éjszakára, mikor gránát vulkán izzó közepén, úgy forog a férfi, mint a falevél, s mire földre omlik, ó, iszonyú omlás, szép piros vitézből, csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket, s az üzérkedőket, csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vér csurog a földön, vér csurog a fáról. Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben, s a haló honvéd sóhajt, fiam, feleségem, csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket, csak egy éjszakára, vakító csillagnak, mikor támad fénye, lássák meg arcuk a San folyó tükrébe. Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára, csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva, hogy fetrengene mind-mind, hogy mea culpázna, hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltaná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak? Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgében, akit sohasem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent? Magyar vérem ellen soha-soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket. Nagyon megrendítő ez a vers, de híven tükrözi azt, hogy hogyan érzett egy ember, talán testvéreink, akiknek a neve itt van fönt az emléktáblákon, hogyan éreztek, hogyan gondolkoztak. Bizony sokan visszafordultak az Istenhez, és azt mondták, hogy ó, nem az ember tudása, találékonysága ment meg minket. Mert mi lett az eredmény? Pusztítás és háború. Isten mentsen minket, hogy ezt mi átéljük, de azért el lehet gondolkozni, hogy vajon, ha milyen az emberiségnek az állapota, a lelki állapota. Vajon van-e hitetlenség? Hát úgy gondolom, hogy ma is van hitetlenség. Ma is sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ó, már nem sokára itt a Kánoán, mindjárt megoldódnak az emberiségnek a problémái, mindent megoldunk mi magunk. Nem kell nekünk az Isten. Gondolták ezt a 19. század elején, 19. század végén, 20. század elején, és sokan ma is ezt gondolják. Isten mentsen minket. De az Isten igéje tehát azért szól, hogy mi hozzátérjünk, hogy megváltoztassuk utainkat. Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján, kiáltozik akkor még a hős is. Harag napja lesz az a nap. A Bibliában sok helyen szerepel ez a fogalom, hogy Úr napja, és részben ez pozitív jelentésű. Azt jelenti, hogy Isten eljön, és megítéli a népeket. A zsidó nép abban reménykedek, hogy megítéli majd a másikat. Mi is lehet, hogy sokszor erre gondolunk, hogy hát igen, de jó lenne már, ha lenne ítélet, ha Isten az asztalra csapna, és akkor a sok-sok igazságtalanságot, amit ugye tapasztalunk a világban, esetleg minket is érnek, majd az Isten helyre rakja. Csak nem szabad elfelejtenünk, hogy ez minket is fog érinteni. Bárha mi bízunk Krisztusban és hiszünk benne, akkor azt mondja Jézus, ugye János evangéliumának 3. fejezetében, hogy aki hisz a fiúban, az nem megy ítéletre, sőt átment a halálból az életbe. Ez így igaz. Tehát aki hisz Krisztusban, annak örök üdvössége van. De Isten azért minket is meg fog ítélni. Ugye Pál apostol mondja, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Tehát mi sem tehetünk akármit. Nem gondolkozhatunk akárhogy, nem cselekhetünk akármit. Hanem Krisztusra kell figyelnünk. Isten akaratát kell követnünk. Tehát az ítélet napja az valami félelmetes nap lesz. A mai ember talán ezzel nem gondol, azt gondolja, hogy ó, hát egyesek borúsan látják a világot, tehát milyen szép is a világ. Hát részben igaz, mert tényleg az Isten teremtett világ az szép, de a bűnnek a rontása ott van az emberiség életében, és a mi életünkben is. És ezért újra és újra föl kell kiáltanunk, hogy Urunk, ments meg minket. Tehát a harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja. A sötétségtől régen az emberek nagyon rettegtek, ugye éjszakát nem mehettek nagyon sehova, bókláztak, ugye emlékezhetünk arra, hogy a 10 csapásban az egyik csapás a sötétség volt. Mikor nem tudtak, nem láttak sehova, órukig se látták az emberek, annyira sötét volt. Aztán a felhő és a homály az Isten jelenlétét jelképezi. Ugye Isten nem tudjuk mi megfogni. Sokszor felhő ereszkedett le az Ószövetségben is, sőt az Új Szövetségben is. Ugye a Megdicsőlés hegyén is ugye Jézust és 3 legkedvesebb tanítványát ugye felhő borította be. És hallották az Isten hangját, de az Isten magát nem látták. Tehát el fog jönni az Úrnak a napja, a harag napja. És akkor jaj lesz. Kürt szó és riadó napja az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Az első világháborúban és más háborúkban is sokszor nem azok szenvedtek, akik vétkeztek. Mert az aktuális bűnért nem mindig az szenved, aki azt elköveti. De egyet tehetünk, Istenhez imádkozunk, hogy Urunk, irgalmazz nekünk. És mi is sokszor, csak akkor, és ez elég szomorú, de sokszor csak akkor kiáltunk az Istenhez, akkor imádkozunk igazán, ha bajunk van. Nem kell ennek így lenni. De bizony sokszor így van. Tehát rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. És szörnyű képek ezek, és azt kell mondani, hogy ez még a nyomorúságnak csak a kezdete. Nem csak, hogy vége lesz minden jónak, hanem csak akkor kezdődik igazán a nagy nyomorúság. A Biblia beszél arról, hogy majd lesz ilyen a földi történelemben egy nagy nyomorúság időszaka, hogy mikor lesz, meg milyen hosszú lesz, hát erről ugye a teológusok vitatkoznak, de az igazi nagy nyomorúság nem is itt a földön lesz, hanem majd ott az ítélet után, a pokolban, a rettenet ott lesz. Az Isten mentsen meg minket, a pokoltól, meg a tűznek a tavától. És azt mondja az ige, hogy sem ezüstjük, sem aranyuk nem menti meg őket az Úr haragnak a napján. Az ember sokszor bízik a vagyonában, a kapcsolataiban, hogy majd mindent elintéz. Pénzen mindent megvásárol, és hát azt kell mondani, hogy részben a földi életben ez igaz, meg jó az, hogyha az ember gondol a jövendőre, a nehéz időszakokra, de az Isten ítélőszéke előtt ez nem fog megmenteni minket. Pénzért nem lehet megvenni az üdvösséget. Péter apostolnál első levelében olvashatjuk azt, hogy nem ezüstön és aranyon váltottatok meg, hanem a hibátlan és szeplőtelen bárány vérén. Tehát nem a vagyon, az anyagiak mentenek meg minket, hanem egyedül a Krisztus hit. A Krisztusba vetett hit. És Isten is szenvedett. Tehát amikor az ember átmegy a szenvedéseken, akkor kérdezi, hogy Uram, miért? Miért van ez? Miért szenvedek én ennyit? Miért szenved ennyit a világ? És azt kell mondani, hogy hát az Isten is szenvedett. Krisztus a kereszten szenvedett. Mi ugye bűnösök, jogosan, ahogy mondta ugye ott a kereszten az egyik lator, mi ugyan jogosan, de ő semmi rosszat nem tett. És mégis szenvedett mi érettünk. Tehát az ítéletben ez lehet az mi egyetlen reménységünk. És a földi ítéletben is az lehet a mi reménységünk, hogy Isten ezeken keresztül nevel minket. És azt mondja aztán az ige, hogy nem fogja őket megmenteni semmi, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony a pusztulás fenyeget az egész világot. A Bibliában úgy olvasunk olyat, hogy Isten az egész világot elpusztította özönvíz által. De hát volt, aki azért megmenekült. Aztán olvasunk olyat is, hogy Isten Sodomát és Gomorrát, a bűnös várost elpusztította. De mégis megmenekült Lót, és megmenekült a két lánya. Hát a felesége is megmenekült volna, hogyha hitt volna, hallgatott volna az angyal szavára, és nem tekint hátra nosztalgiázva, hogy ó, de jó volt ott a bűnös városban. Jön majd a pusztulás, ugye azt mondja a Biblia, hogy tűzben fog elpusztulni, és ezt megerősíti az Új Szövetség is. Tehát el fog pusztulni, de lesznek, akik megmenekülnek. És ítélet vasárnapján ez a fő üzenet, hogy Isten azt akarja, hogy mi megmeneküljünk. Tehát a félelem az ne bénítson le minket, Isten nem azt akarja, hogy mi elvesszünk, hanem Isten azt akarja, hogy mi megmeneküljünk. Ugye megmenekült Noé és az ő családja, összesen 8 ember, aztán hárman megmenekültek Sodomából és Gomorrából, és Isten minket is meg akar menteni. Azt akarja, hogy bízzunk az ő fiában. Reménykedjünk ő benne. Isten adja tehát, hogy a figyelmeztetés, az ítélet napja az ne érjen minket váratlanul, hanem oda forduljunk ő hozzá, és csak is ő benne, az ő kegyelmében, az ő kereszt halálába reménykedjünk. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük kegyelmedet, köszönjük, hogy miközben hangzik az ítélet üzenete közben, Urunk, mi megmenekülhetünk. Add, Urunk, hogy ne engedjük el fölünk mellett a szót, add, hogy hozzátérhessünk, megújulhassunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy minket is meg akarsz menteni. Már talán gyerekkorunkba is beléptél az életünkbe. Köszönjük Lutherhez hasonlóan, akit ezen a napon kereszteltek meg, hogy minket is egyszer megkereszteltek. És a te kegyelmed megvan nekünk előlegezve. Urunk, add, hogy ne forduljunk el tőled hitetlenül. Add, hogy bízzunk te benned. Add, hogy hagyjunk téged munkálkodni a mi életünkbe. Így könyörülj meg rajtunk és egész népünkön. Amen.